Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. részének első 7 versében. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. részének első 7 versében így olvassuk Isten igéjét. Azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok számban gyarapodtak, a görögül beszélő zsidók között zúgolódás támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegy asszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták: nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asszalok körül szolgálunk. Testvéreink, választhatok ki magatok közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokoroszt, Nikanort, Timont, Pármenászt és Nikoláoszt, aki antiókiai prozelita volt, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, és azt, hogy gyümölcsöt teremjünk az ő neve tiszteletére. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged, hogy minden bűnből és minden nyomorúságból hozzád lehet fordulni. Köszönjük azt, hogy te adod a növekedést, te adod a hitet, te adsz mindent, ami a hívő életre jellemző. És Urunk, megvalljuk, hogy még bűneink bocsánatát és a problémák elrendezését is te adod meg, hiszen minden a te kezedben van. Urunk, szeretnénk engedelmes eszközeid lenni. Szeretnénk úgy rád tekinteni, hogy abból élet és engedelmesség származzék. Kérünk, Urunk, hogy most ezen a vasárnap reggelen is tudjuk szemünket rád függeszteni és tőled várni az ige hirdetését, hogy ne csupán emberi szavak legyenek, mert annak semmi értelme nincs, hanem téged kérünk, hogy te szólj ígéd és szent lelked által. Könyörülj ige hirdetőjén, és könyörülj mindannyiunkon, akik szeretnénk a te ígéddel táplálkozni, a te ígédet hallgatni, abból élni, abból tápláltatást nyerni. Kérünk, hogy így légy közöttünk, dicsőségedre és a mi javunkra. Amen. Isten igéjére készülve a 180. dicséretünket énekeljük egyetlen versével: a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni nektek, írva található a már felolvasott helyen, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. részének első és 7. versében. Sajnos a kis lapon rosszul van feltüntetve, tehát nem a 2. rész 42. verse, hanem a 6. rész első és 7. verse. Azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok számban gyarapodtak, a görögül beszélő zsidók között zúgolódás támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegy asszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Amen. Kedves testvérek, gyakran abba a tévhitbe ringatjuk magunkat, hogy ahol hívő emberek vannak együtt, ahol növekedés, ahol Isten áldása tapasztalható, ahol úgymond jól mennek a dolgok, Ott minden szép és jó, és ott nem lehetnek problémák, vagy nem lehetnek konfliktusok. Pedig sokszor pont a fordítottját tapasztaljuk. Ahol a legkevésbé sem várnánk, ott lépnek fel összeütközések, veszekedések, ott üti fel fejét a széthúzás és összevisszaság. Ezt láttuk éppen ebben az igében is, az első keresztény gyülekezet, amelyik számban igencsak megnövekedett. Úgy gondolnánk, hogy ott nincs, nem léphet fel semmiféle probléma, és mégis fellépett. Vajon miért van ez így? Kedves testvérek, van egy hasonlat, hogy tudnélik a macska sem játszik döglött egérrel, csak az még élővel. A sátán sem strapálja magát túlzottan az istentelen világgal, csak azokkal, akik már élő hitre jutottak, vagy akik nem sokára élő hitre fognak jutni. Tehát ahol a legnagyobb áldás van, ahol növekedés van, ott biztosan várhatjuk, hogy jönnek a problémák is, mert a sátán meg akarja rontani a gyülekezet közösségét. Lássuk, hogy az igében milyen konfliktussal találkozunk, és hogyan oldotta meg azt az első gyülekezet. Pontosabban az első gyülekezet oldotta ugyan meg, de végül is Istenre hallgatva, tehát háttérben Isten oldotta meg a problémát. Sokszor elmondtuk már, hogy a diakónia éve van, de most pont a hét diakónus kiválasztásáról szóló igeszakaszban nem a diakóniáról szeretnék szólni. Egyszer régebben ugyanis már ugyanez az igeszakasz volt egy diakóniai vasárnapon, hanem inkább a konfliktus megoldásról. Lássuk tehát először is a konfliktust. Abban az időben, amikor az első keresztény gyülekezet megalakult, a zsidóknál az volt a rend, hogy minden pénteken három szegény gondozó szétosztotta rászorulóknak 14 étkezésre szóló összeget. Ugyanakkor a Jeruzsálemben élő özvegyasszonyok közül sokan csatlakozhattak az első keresztény gyülekezethez, de ez azzal is járt, hogy a segélyezés immár a gyülekezet feladatává lett, hiszen ezek az özvegyasszonyok, ha nyilvánosan nem is szakítottak a zsidósággal, hiszen az első gyülekezet még járt a templomi istentiszteletre is, meg keresztény gyülekezetbe is, mégis a kereszténységhez csatlakozó özvegyasszonyok segélyezése átkerült a gyülekezethez, és bizonyos értelemben megterhelte azt. A gyülekezet összetétele ugyanakkor vegyes volt. Voltak az arámul beszélők, akiket hébereknek nevez az ige, ebben az időben Izraelben már az arám volt a beszélt nyelv, a hébert csak a templomban, istentiszteleteken használták. És voltak a görögül beszélők, akik szintén zsidók voltak, de az ige görögöknek nevezi őket. Igazából az a fordítás, amiből olvastunk meg a másik, az új fordítás is, görögül beszélő zsidóknak nevezi őket, de az eredeti görög szövegben így szerepel, hogy a görögök és a héberek. Tehát voltak az arámul beszélő zsidók, és voltak a görögül beszélő zsidók, és a zsidó gyülekezetből sokan az özvegyasszonyok közül csatlakoztak a gyülekezethez, és valamilyen aránytalanság léphetett fel a görögül beszélő rászorulók kárára, az arámul beszélő rászorulókkal szemben. Ugyanakkor egy másik probléma is felmerült. Az apostolokat annyira lekötötte a segélyek szétosztása, hogy éppen a legfontosabbra alig maradt idejük, tudnélik az ige hirdetésére. A konfliktus eredete tulajdonképpen az volt, hogy Isten munkájaképpen a tanítványok száma annyira fölszaporodott, hogy ezzel együtt járt a többlet munka, és bizony a több szükség is, és ezeket a szükségeket az apostolok már nem tudták maradéktalanul úgy kielégíteni, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon, és hogy ők is maradhassanak abban a munkában, amit tulajdonképpen a feladatuk volt. Az ördög lesben állt, hogy az Isten munkáját megrontsa, de, és ez a csodálatos, hogy Isten tovább munkálkodott, és a gyülekezet ebből a konfliktusból győzelemmel került ki. És itt tulajdonképpen föltehetjük azt a kérdést, hogy a mi életünkben, éppen ott, ahol esetleg tudunk engedelmeskedni Istennel, ahol éppen Isten áldásával találkozunk, ahol úgymond jól mennek a dolgok, nem éppen akkor és éppen ott szoktak fölmerülni problémák, esetleg irigység, széthúzás, valamilyen egyenetlenség képében. Lássuk, hogy hogyan oldották meg végül problémájukat. Tehát másodikként a megoldásról kell beszélnünk. A megoldás során az első eszköz az apostolok és a gyülekezet kezében a kommunikáció volt. Így olvastuk, hogy zúgolódás támadt, tehát nem belül mérgelődtek csupán a kárvallottak, hanem meg is fogalmazták a panaszukat. Ha nem fogalmazták volna meg, csak belülről ette volna őket a méreg, akkor nem tudott volna senki arról, hogy valamilyen panaszuk van. Az apostolok viszont nem dugták fejüket a homokba, hanem tisztázni akarták az ellentéteket, és megoldani a konfliktust. Ezért összehívták a tanítványok sokaságát egy megbeszélésre. És az a csodálatos és az a követendő példa a mi számunkra is, hogy nem a zúgolódást hánytorgatták fel, hanem a probléma gyökerét keresték meg, a túlzott leterheltséget. És egy javaslatot terjesztettek a tanítványok elé, hogy hogyan lehetne kiküszöbölni az anomáliákat. Vajon mi meg tudjuk-e beszélni a nehéz kérdéseket, vagy csak magunkban fortyogunk? Sajnos ez annyira jellemző még hívő emberekre is, hogyha egy valós vagy vélt sérelem éri őket, akkor nem akarják megbeszélni, különösen nem azzal, akit érint, hanem magukban fortyognak, vagy esetleg a legjobb barátjuknak, házastársuknak, valakinek elmondják, vagy pletykálkodnak, de semmiféleképpen, vagy nagyon nehezen jut el a dolog odáig, hogy azok tisztázzák egymás között a dolgot, akiknek konfliktusuk van egymással. Azt hiszem, hogy ez az, amit mindenféleképpen meg kell tanulnunk az első keresztény gyülekezettől, és attól, hogy az apostolok ezt hogyan próbálták megoldani. Az első eszköz tehát a kommunikáció volt a kezükben. A második eszköz, vagy második lépés a megoldás felé vezető úton a megegyezés volt. Így olvassuk az 5. vers első felében, tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak. Nem a haragtartás jellemezte őket, nem a sértődöttség ápolása és prolongálása, hanem az örömmel történő megegyezés. A sértett fél belátta, hogy az apostolok az igazi megoldást keresik, hogy valóságos gyógyírt akarnak adni a sebre. Nem tüneti kezelést, hanem gyökeres megoldást. Mind a két fél túl tudott tekinteni egyéni érdekein, és a közösség érdekeit kereste. Mi vajon folyton csak a magunk igazát bizonygatjuk, vagy meg tudjuk hallgatni a másik felet is, és megegyezésre tudunk-e jutni? Ez a legfontosabb kérdés. Aztán láttuk azt is az igében, hogy a megoldás igazi kulcsa a munka megosztás volt. Hiszen emiatt lett egyenetlenség az elosztásban, és emiatt hanyagolódott el az Isten igéje. Amikor a 12 összehívta a tanítványokat, akkor így beszéltek hozzájuk. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, Választatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Nagyon fontos dolog volt a szegénygondozás, fontos dolog volt az asztalok körüli szolgálat, de ez nem az apostolok feladata volt. Az elsődleges feladatuk az ige hirdetés és az imádkozás volt. Ennél kellett nekik megmaradniuk. De nem lehetett ugyanakkor elhanyagolni a diakóniát sem. Ehhez új embereket kellett szolgálatba állítani. És itt látunk egyrészt egy fontossági sorrendet, hogy nem a diakónia a gyülekezet legfontosabb szolgálata, hanem az ige hirdetése, annak hirdetése, hogy Jézus Krisztus a keresztény az életét adta a mi bűneinkért. De a harmadik nap föltámadt, és él, és velünk közösségben akar élni, bennünket el akar hívni a vele való élő párbeszédes kapcsolatra, a bűnbocsánatra és az örök életre. Az evangéliumot kellett hirdetniük. Az evangéliumot nem hirdeti sem pénzosztás, sem élelemosztás. Az evangéliumot szóban kell hirdetni, de ugyanakkor nem csak szóban, hanem az élettel is. Ezért van szükség diakóniára is. Tehát látjuk a megoldást, a munkamegosztást, egyrészt a fontossági sorrendet, hogy a gyülekezet számára a misszió, az ige hirdetés a legfontosabb, és látjuk a munkamegosztást is, hogy különböző feladatokkal különböző embereket kell megbízni. Gyakran a keresztjén, főleg a református gyülekezetek egyik nagy hibája az, a lelkészek részéről, hogy mindent a maguk kezében akarnak tartani, úgy érzik, csak akkor van valami elvégezve, hogyha ők végzik el. Ők a mindentudó kisokosok, akik tökéletesen értenek nem csak az ige hirdetéséhez, nem csak az imádkozáshoz, hanem a diakóniához is, az építkezéshez is, akik mindent meg tudnak szervezni, és mindent el tudnak végezni. De nagyon sokszor ugyanez a hiba a gyülekezet részéről is, hát csinálja csak a lelkész, hiszen ezért fizetjük őt. Nagy hiba, és hogyha nem történik munkamegosztás, akkor bizony annak a gyülekezeti élet látja a kárát. Hála Istennek, gyülekezetünkben sok munkát sokan végeznek. Mert a probléma megoldása, ennek a problémának a megoldása éppen a munkamegosztás volt. Végül az adott konfliktus lezárásához szükség volt a választásra is, a diakónusok kiválasztására. Tehát nem csak az volt a fontos, hogy megegyezzenek abban, hogy itt munkamegosztásra van szükség, hanem arra is, az is fontos volt, hogy mindez a munkamegosztás hogyan történik. Diakónusokat kellett választaniuk, de erre nézve voltak ismérvek. Az első az volt, hogy magatok közül. Tehát nem hívtak valamilyen szociális munkához értő valakit kívülről, vagy egy ápolónőt, vagy nem tudom kit, hanem a gyülekezeti tagok közül, magyarul a hívők közül, maguk közül kiválasztották azokat, akik erre a feladatra alkalmasak voltak. A másik ismérve az volt, hogy jó bizonyságot tesznek róluk. Tehát olyanokat kellett kiválasztani, akikről jó volt a vélemény. El lehet mondani, hogy feltételezhetően itt arról van szó, hogy a gyülekezet tagjainak a véleménye, vagy esetleg leginkább a rászorulóknak a véleménye. Lehet, hogy tényleg meghallgatták itt azokat az özvegyasszonyokat is, akik úgy érezték, hogy mellőzték őket, akik ről jó bizonyságot tudtak tenni a gyülekezet tagjai. De elképzelhető még az is, hogy esetleg a kívülállók véleményével is számoltak, hiszen Pál apostol egyik levelében, a Timóteushoz írt első levélben, arról is szó van, hogy olyanokat választanak presbiternek vagy diakónusnak, akikről a kívülállóknak is jó véleménye van. Aztán így mondja az ige, hogy akik lélekkel teljesek. Én úgy gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy akik újjászületett megtért emberek, hanem akik valóban olyan engedelmes életet élnek, hogy Isten szent lelke betöltötte őket. Van ilyen felszólítása szintén Pál apostolnak egyik levelében, hogy teljesedjetek be szent lélekkel, és ezt a hívőknek mondja. És ez azt jelenti, hogy itt nem a megtérésre és nem az újjászületésre gondol az apostol, hanem arra, hogy a munkátok elvégzéséhez a Szentlélek még nagyobb, még teljesebb jelenlétére van szükség. Engedjetek neki teret az életetekben még inkább, mint ahogy eddig tettétek. És itt is lélekkel teljes emberekről szól az ige, akik engedelmeskedtek Isten szent lelkének. Ugyanakkor ezt is olvassuk, hogy akik bölcsességgel teljesek. Hiszen ahhoz a munkához, amelyet választottak, amelyre kiválasztották őket, ahhoz a munkához bizony bölcsesség is igencsak kellett. Nem azt mondom, hogy az ige hirdetéséhez, vagy az imádkozáshoz nem kell bölcsesség, Istentől kapott bölcsesség kell mind a kettőhöz, de talán azt lehet mondani, hogy itt egy kicsit még inkább szükség volt erre, hiszen egyenetlenséget, összevisszaságot, zúgolódást kellett lecsillapítani, és kellett bölcsesség ahhoz, hogy hogyan végezzék a diakónia munkáját, hogyan végezzék az asztalok körüli szolgálatot úgy, hogy az mindenkinek a megelégedésére, és legfőképpen Isten akarata szerint történjen. De aztán nem ebben az ige szakaszban, hanem később azt is látjuk, hogy ráadásul ezek a diakónusok még igét is tudtak hirdetni. Tehát az ige hirdető apostolok azt mondták, hogy ők megmaradnak az ige hirdetés és az imádság szolgálata mellett, és az asztalok körüli szolgálatot átengedik a diakónusoknak, de végül is olyan diakónusokat választottak, akikről később azt olvassuk, hogy még beszélni is tudtak. Gondoljunk éppen arra, hogy a következő fejezetben olvassuk István védőbeszédét, amikor elfogják őt és megvádolják, és egy hosszú védőbeszédet mond, amit tulajdonképpen olyan, mint egy prédikáció, ahol Izrael népének, a választott népnek a történetét mondja el egy prédikáció formájában. Vagy gondoljunk arra, hogy Fülöp diakónus, aztán később Samáriában hirdeti az igét, majd még egy kicsit később, négy szemközti formában az etióp főkomornyiknak. István és Fülöpöt említi az ige, mint akik igét hirdetni is tudtak, nem csak az asztalok körül szolgálni. Ez volt a lényeg, hogy magatok közül, akikről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel teljesek, és akik bölcsességgel is teljesek. A feladatok mindig embert kívánnak, de nem mindegy, hogy milyen embert. Legyen az közülünk való, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel teljesek, és akik bölcsességgel is teljesek. És mondom ezt különösképpen azért is most, mert igaz, hogy nem diakónus választás előtt állunk, de a mi gyülekezetünk is választás előtt áll, majd november vége felé lesz a presbiteri tisztújítás, és arra kérem a testvéreket, hogy akik ajánlást adnak le, azok gondolják végig, hogy milyen emberekre is van szüksége a gyülekezetnek. Magatok közül, akikről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel teljesek, és akik bölcsességgel teljesek. Végül, miután megoldották már ezt a konfliktust, beszélhetünk a harmadik pontunkról, az áldásról. Ugyanis így kezdődött ez az ige szakasz, azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok számban gyarapodtak, és így fejeződik be, az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Isten áldása volt az első gyülekezeten, az ige terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett. Ezzel indult az ige szakasz, aztán föllépett egy probléma, föllépett egy konfliktus, ezt a problémát, ezt a konfliktust megoldották, és utána újra növekedett a gyülekezet. Isten megoldotta az ő akaratának a, megáldotta az ő akaratának a keresését és teljesítését egyaránt. Hiszen az apostolok és az egész gyülekezet az ő akaratát kereste, és az ő akaratát teljesítette, és Isten áldása volt a gyülekezeten továbbra is. Kövessük mi is az első tanítványok útját a konfliktusok megoldásában, a munka megosztásban, az ige hirdetésében, legyen az szóval vagy cselekedettel való ige hirdetés, a többit pedig bízzuk Istenre, hiszen tőle indul és hozzá érkezik, azaz reámutat az áldás. Amen. Az ige igére válaszként a 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Ezt a dicséretet utóbbi időben elég sokszor szoktuk énekelni, de hiszen a keresztény gyülekezetről és a testvéri szeretetről van szó ezekben a prédikációkban. 395. dicséret harmadik verse, nevelj minket egyességre. Urunk, hálát adunk neked, hogy te hívod el magadnak a tiédet, hogy te formálsz gyülekezetet belőlük, hogy ne egyedül küzdjék meg a hit harcát, hanem együtt, egymást támogatva. Hálát adunk neked, hogy áldást tartogasz mind a gyülekezet, mind a tagjai számára, és hogyha problémák merülnek fel, hogyha konfliktusok adódnak, akkor is rád lehet figyelni, te rád lehet nézni, és a konfliktusokat te benned és te általad megoldani. Urunk, köszönjük, hogy aztán újra és újra tapasztalhatjuk az áldást. Kérünk, hogy saját életünkben is megtanulhassuk ezt a szerinted való konfliktus megoldás képességét, hogy rád nézve, rád figyelve tudjuk problémáinkat feldolgozni és megoldani. Kérünk gyülekezetünkért, hogy így tudjon haladni azon az úton, amit te adsz elénk, add, hogy mindenkor rátekintő és engedelmes gyülekezet lehessünk, hogy ne a saját fejünk után menjünk, hanem a te utadon, a te akaratod szerint. Kérünk, hogy áld meg a mi népünket, hazánkat is, hiszen semmiféle megoldás nem látszik kibontakozódni csak akkor, hogyha ennek a népnek a szíve felét fordul. Urunk, adj ébredést, mert olyan sok a szenvedés, és olyan sok az egyenetlenség. Nélküled úgysem tudunk semmit megoldani. És ugyanígy kérünk ezért a világért is, hiszen amit a világban látunk, az egyáltalán nem szívderítő. Hívd el a tiédet, hogy hagyj legyenek sóvá és kovásszá ebben a világban. Kérünk, Urunk, a gyászolókért, hogy te vigasztald a szívüket, te adj nekik bizonyosságot, hogy van bűnbocsánat és van örök élet, hogy ha te benned élő hitre jutnak, akkor csodálatos perspektívák nyílhatnak meg előttük az örök életre nézve is. És kérünk, Urunk, azokért, akik most azért a családért, amely most kisgyermekeket hozott el a te színed elé, hogy részesedjenek a keresztségben. Te áld meg a gyermekeket, szülőket, keresztszülőket, az egész családot. Kérünk, hogy élő hitre juthassanak. És kérünk, hogy minden betegért és minden nyomorúságban lévőért, legyen az testi vagy lelki nyomorúság, hadd könyörögjünk magunkért, hiszen amíg ezen a földön élünk, addig nyomorúságban van részünk, ahogyan te mondtad azt, Úr Jézus Krisztus. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.